Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Június első kedje van, és most a Kertész válaszol című műsorunkat hallhatják, melyben majd itt a Muravidéki Magyar Rádió műsorában dr. Páffy Dénes kertészmérnökkel a nyár első hónapjának munkáiról beszélgetünk. Valódi kánikulával köszöntött ránk a június, s ennek a kertben és a fóliákban, de már lassan a szántóföldeken is látható jelei vannak, következményei vannak, hogy milyen. Azzal kezdjük majd a mai beszélgetést, de el kell még mondanom, hogy a Kertész válaszol című adásunk élő műsor, melybe az adás ideje alatt a kedves hallgatók is betelefonálhatnak és kérdezhetnek a szakembertől. Tehát, kedves hallgatóink, használják ki az alkalmat és apró cseprő bajaikra, keressenek választ szakemberünktől. Ezt megtehetik az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámokon, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor a 00386-2-es számokat is tárcsázni kell, és várni, hogy bekerüljenek a műsorba. Ezek tehát azok az információk, amelyeket így a műsor elején el kell mondani. Kedves Dénes, köszöntöm itt a stúdióban. Tehát valódi kánikulával köszöntött ránk a nyár, s a hosszantartó szárazság következményei, ahogy mondtam, már láthatók a növényeken. Mondom ezt már csak azért is, mert az idén nagyon rossz tapasztalatom van a tetvekkel és a molytetővel, és bizony mindezt én a melegnek és az eddigi kevés csapadéknak a számlájára írom. Ahogy hallottam, másoktól is a tetőkkel máshol is, más házánál is baj van. Miért tudott ez a kártevő oly mértékben felszaporodni az idén, és milyen közvetlen és közvetett károkat tudnak okozni?
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Lárikát. Hát igen, tetvesedünk ebben az évben, és ugye az első gondolat, ami ennek kapcsán eszembe jutott, hogy az emberek nagy része bizakodott abban, hogy hát egy aránylag normális, vagy inkább azt mondom, talán kemény telünk volt, ami nem éppen a legalacsonyabb hőmérsékletekben nyilvánult meg már 10 fok alattiba, hanem a huzamosan 10 fok körüli mínuszba. Abban reménykedtek sokan, hogy ezek majd, ez a hideg segít nekünk a növényvédelembe, főleg a károsítók pusztulásában. És a levéltető rá cáfol, hogy nem károsodott. Természetes károsodhatott, de a levéltetőnek van egy rendkívül egyedi tulajdonsága. Hihetetlen gyorsan nagy tömegbe tud felszaporodni. Ehhez két dolog alapvetően szükséges, az egyik a kedvező időjárás, a meleg és párateltség. Nem a cseppfolyós víz, a párateltség. Hát ez megvolt. A másik, hogy a természetes ellenségei csökkenjenek, vagy minimumba legyenek. És én a tél negatív hatásának elsősorban ezt tudom be, hogy a természetes ellenségek jobban károsodtak, mint maga a kártevő. Beszélgettünk műsor kezdés előtt, hogy a májvát milyen tömegbe, májvák cserjén milyen tömegbe jelent meg a levéltető, a fekete levéltető. Egyetlen egy katicabogár lárvát találtam a soknak mondható májva cserje összességén. Egyetlen egy lárvát. Ebből is arra következtettem, mert máskor ott az imágó, ugye kifejlett katicabogár egyéb, ami hát tápláléka levéltető. Tehát nincs természetes ellenség olyan mértékben, olyan mennyiségben, ami sakba tudná tartani ezt a kártevőt. Ezért a védekezés sajnos elengedhetetlen ellene, mert a kártétele a parányi mérete ellenére rendkívüli. Ugyanis ezek a szívó jószágok nem éreznek jól lakottságérzetet. Ezek csak szívnak.
Ha milyen kicsi, olyan falánk.
Igen, és ugye, hogy föl ne robbanjon, annyira ne szívja túl magát, ezért beépített szelepei vannak a bőrén keresztül, és amikor már túlnyomás van a szervezetébe, akkor a mézharmat finoman permetez a levéltetvek nyílásain keresztül. És ez a következő problémát veti fel, ezen a korompenész, ami nem károsítja a növényeinket, de ha ezen a mézharmaton tömegesen fordul elő, akkor úgy le tudja zárni a növény levél felületét a fény elől, hogy nincs asszimiláció. Tehát ilyen értelemben mégis káros, de csak mézharmaton keresztül tud ez élni ez az állat. Na most nagyon érdekes, hogy aránylag itt lágybőrű állatokról, jószágokról van szó, amelyek érzékenyek szinte mindenféle egy növényvédőszerre. A pirimor az egyik legközismertebb vegyszer, amit levéltető ellen használnak úgy általában a termelők, mert valóban hatékony levéltető ellen, rövid a várakozási ideje, tehát úgymond egy szelidebb készítmény. Igen ám, de az első permetezésnél a fekete levéltetveket elvitte, de már a második permetezésnél hatástalan volt a zöld levéltető ellen, ami ugyanazokon a bokrokon jelent meg a fekete levéltető után. Oda már egy erősebb készítményt kellett választani ahhoz, hogy az ember le tudja tisztítani ezeket a növényeket, mert annyira le tudja szívni ez a nagy mennyiségű tetű, különösen a hajtásvélyeket, hogy virágzóképtelenné teszi a cserjét, másrészt torzulnak, görbülnek a hajtások, ami hát szintén nem válik a növény előnyére. Ha már a kedvező idézőjelbe tett, kedvező hatását nézzük az időjárásnak a kártevőkre, azért van némi egyensúly, érzetünk lehet, mert például itt vagyunk ugye június első dekádjába, én még az idén sem peronoszpórát, sem lisztharmatot nem találtam szőlőbe, pedig rendszeresen bent vagyok a szőlőbe. Aztán a múlt évből azért jött is átfertőző objektum, főleg lisztharmatból, hiszen abból azért a múlt évben volt fertőzés. Ezeknek nem kedvezett az időjárás. Peronoszpórának egyértelműen ugye nem volt magas hőmérséklet mellett cseppfolyós víz, ami a levelet borítja, és a kórokozónak kedvez. A lisztharmatnak lett volna érdekes lehetősége, hiszen magas hőmérsékletek voltak, páratartalom is bőven volt, éjszakai harmat egyéb, ennek ellenére eddig még nem találtam lisztharmatot. Viszont az almás termésűeknél ott meg totál, hát alig kezdett el fakadni az alma, főleg a jonatánok és a jonatán hibridek, ott meg már a lisztharmat dühöngött. És ilyenkor már vegyszerrel nem lehet megfékezni, vagy sakba tartani, legfeljebb a tovább terjedését akadályozni, ilyenkor sajnos mechanikailag jobb legtöbbször beavatkozni, természetesen ha annyi fája van csak az embernek, hogy ez győzi ollóval és idővel, mert ez a legbiztosabb eltávolítása a lisztharmatos részeknek.
Nem csak a közvetlen végét, hanem azért egy pár centi ráhagyással.
Így van, így van, így van. Mert a közvetlen végek, ugye az úgynevezett gyertyák, lisztharmatos gyertyák a legtipikusabbak, de alatta lévő levélcsokrokon is még ott található a lisztharmat, hanem is olyan nagy mennyiségben, ami tovább viszi, aztán a fertőzés el nem távolítjuk, vagy ha rendszeresen nem védekezünk. Elég különlegesen indult ez az esztendő, ami az időjárást illeti, és azért ennek a nagy melegnek volt még egy kedvező hatása, az alacsony hőmérséklet kedvezőtlen hatása ellensúlyozására. Azok a szőlők, amelyek fagykárt szenvedtek, hihetetlen robbanásszerűen pótolják az új hajtásokkal a elvesztett lombfelületet, mert ez a nagy meleg ez nagyon kedvezett ehhez. Ha még víz is lett volna egy kicsit több, még jobban helyre jöttek volna a növények, de így is jelentősen pozitív a hatás.
Ha még talán pontosan a szőlő az, amelyen legkevésbé lehet látni a vízhiányt.
Igen.
Kinn a szántóföldeken is sokkal-sokkal jobban észlelhető ez.
Nagyon érdekes, a szántóföld ugye egységesen homogén talajú tábla nagyon ritka. És azokon a területeken, ahol időszakosan is vízállás volt, vagy kötött talajú területen lazább, ne találtam, homokos foltok találhatók, ott bizony már felégett a növény, a buza is, és az őszi árpa szinte teljesen megszökült egy-két nap alatt, az utóbbi május végén, június elején, ez már pár nap múlva aratásra kész. Hát azt hiszem rekord termések nem lesznek az idén. Alacsonyak a kalászosok, kicsik a kalászok. Nálunk ugye a repce az egy fontos olajnövény. Semmi kedvező időjárása nem volt a repcének, sem ősszel, sem télen. Ritkák lettek a repcék, nem volt víz, az elágazás is ugye hátrányba került, alig lett elágazás, ritka szépek a repcék, és biztos, hogy a 3-4 tonnás átlagtermések nagyon ritkák lesznek ebben az évben.
Hát remélhetjük azért ezentúl majd folyamatosabban is elegendő mennyiségű csapadékot kapunk, hogy ezeket a dolgokat, ahol még lehet, ott korrigálják.
Közeledik a medárd, ugye? Ez általában egy csapadékos periódus szokott lenni átlagos évjáratban. Ezt a gyakorlati termesztők ki szokták használni, például káposztaültetés, palántálást erre az időszakra időzítik, hogy akkor öntözés nélkül sikeres az eredés. De úgy vagyunk most ezzel a csapadékot váró időjárással, hogy attól fél az ember, hogy aztán kemény formája is lesz a csapadéknak, jégre gondolok, akkor pedig inkább ne legyen vízse, mint hogy tönkre tegyen most a termés nagy részét a jég. Sajnos sok hely lejön már.
Már volt, igen, így sajnos.
Igen.
Tetvekről, az egyszerűekről már beszéltünk, de én említettem a liszteskét is, amivel sajnos nekem is meggyűlt a bajom. Kellett nekem 2x6 korai paprikát vennem. Egyiket magántermelőtől, a másikat az egyik üzletbe vásároltam, hogy én nekem korábban legyen és szebb legyen, amit otthon neveltem azok. Eddig még többé-kevésbé egészségesek voltak, de azt látom, hogy óriási gyorsasággal terjed a fóliába. Mit tudunk tenni egyáltalán? Hogy lehet ezt a károsítót kiirtani?
Az egyik üvegház és fólia alatt károsító szívó kártevőnk közül a legnehezebb a védekezés ellene. Mert ugye annyi fejlődési alakja van együtt, ami károsít, lárva és kifejlett imágóra gondolok, hogy a gázhatású készítmények voltak a leghatásosabbak ellene, vagy még a fendónát említem meg, de kitartó védekezés, minimum 2-3 védekezés egymás után, hogy az ember a fejlődési alakjait utolérje az érzékeny fázisba, de ha lehet, mindenáron kerülni kell a bejutását, vagy a behurcolását.
Hát ezt most már nem tudom elkerülni.
Igen, igen. De a jövőre nézve lesz ez egy pontos. Meg kell alaposan nézni a növényt, nem csak fentről, hanem a fonáki részét is, mert ugye általában ezek a lárvák ott találhatók, ha éppen nincs kifejlett imágó állapot, ami repül is, ugye? Mert hát akkor egyszerű.
Azt rögtön lehet is látni, mert az ember, ahogy megmozdítja a növényt,
persze,
rögtön elkezdenek szállni,
persze,
tehát az szembetűnő.
Persze, sajnos van a hosszú évek gyakorlatából olyan esetem, bázakeretjei üvegházakba, ahol amikor erős északi szél fújt, észak-déli tájolású blokkházakat kinyitották mindkét végét, és a szél úgy vitte ki a lisztecskéket az üvegházból, a paradicsom ültetvényről, mint fehér felhőt. Olyan tömegben azóta se láttam szerencsére a lisztecskét, meg az előtt se. De rendkívül komiszkártevő tud lenni.
Régen kimondottan, tehát üvegházi, vagy fóliás mojtetűnek is hívták, de a mai világban
Főleg a nyár második felén bizony szabadba is előfordul. Hát ez is azt bizonyítja, hogy az éghajlatunknál van valami változás melegedés irányába, mert ez a kártevő tipikusan az, ami, ahogy említettek, Lárika, üvegházi körülmények között élt meg, ma pedig már szabadba is meg tud élni.
Mennyire igaz az, amit szoktak néha mondani, hogy azért kis tételbe, vagy pár palántánál, pár növény esetében például a lemosásszerű, tehát a lemosás is segíthet például a tetvek eltüntetésében, hogyha ezek lejutnak a földre, ezek vissza tudnak kerülni a növényre?
Na most ugye ez egy érdekes kérdés, mert ha kézbe vehető palántáról van szó, tápkockás vagy tenyészedényes palántáról, azt alámeríthetjük a víznek, és akkor időtől függően, hogy hány percig vagy óráig van víz alatt, elfulladnak a kártevők, és akkor megtisztul a növényállomány. De ezt termesztés helyén ezt nem tudjuk elvégezni. Még magas nyomású vagy finom porlasztású permetlésugárral sem, mert fonáki részen él legtöbbje,
ott tehát pedig védett helyen van.
Védett helyen, sajnos. Mert ami aztán lekerül a talajra, annak nagy része visszamászik a növényre, ha csak ugye nem iszaposodott ott a víz hatására.
Hát ahhoz pedig özönvíznek kellene
persze,
lenni.
Persze, sajnos.
Tehát mindenképpen akkor
sajnos, ezek a
többszöri kezelés és
így van, ezek a mechanikai, védekezések levéltető esetében nagyon gyengék, mert egy pálmát, vagy egy szobanövényt, bármelyik szobanövényt a pajzstetűtől ugye ugyan időigényesen, de meg lehet szabadítani fogpiszkálóval és egyebekkel, de ugye ezt...
De egy hektár területen már nehezen...
Azt már nem tudjuk meg.
Ha már a pajzstetvekről volt szó, mielőtt ide bejöttünk a stúdióba, mutattam 4 képet Dénesnek, kaptunk 2-2 képet kedves hallgatóktól. Hát az első képen egy szőlő volt, amin hát ilyen pókhálószerű képződvény tetején valami sötétbarna valamit láttunk, amiről mindketten többé-kevésbé azt tippeltük, hogy ez valamilyen pajzstető.
Igen. Mégpedig Len ugyan kicsit rejtette formába, de a kép bal oldalán határozottan kivehető 2 akác pajzstető még zárt pajzsot láttunk, és ami ott a kép előterébe nagyobb felvételben jól látható, ugye az akác pajzstető pajzsa alatt, hát majdnem azt mondom, hogy több ezer tojás, ami a máknál apróbb, rendkívül finom, narancssárga vagy világos narancssárga színű tojással van tele a pajzs. Amikor ezek a lárvák elkezdenek kelni, akkor ugye a pajzs megemelkedik, de még védtelenek ezek a lárvák az időjárás hatásaitól, ezért ilyen gyapjúszerű bevonattal alatt fejlődnek, növekednek, és azt látjuk ott a képen 2 vagy 3 formában is.
Majd innen folytatjuk a beszélgetést, de van egy hallgató a vonalban, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok! Halló! Megszakadt a vonal, hát talán majd próbálkozik a kedves hallgató, és akkor újra akkor talán sikerül bekerülnie. Dénes, de azt mondta, hogy ez akác.
Igen.
És ezt pedig bizonyos helyeken szőlőbe találták.
Természetes. Ugye a fő gazdanövénye az akác, de a szilvától kezdve a cseresznye, megyfákon keresztül sok mindenem megtalálható. Egyébként kártételétől nem kell túlságosan tartani, mert ez ellen gyakorlatilag védekezni is csak mechanikailag, könnyen letörölhetők, aztán már tönkre is mennek ezek a jószágok. Tehát így érdemi kártétele nincs. Viszont a másik képen azon sejtelmesen ugyan, mert egy elég sötét felvétel volt, de én ott az agrobaktérium, tehát a gyökérgolyva speciális rasszát, változatát véltem felfedezni. A szőlőnél nem a gyökéren él a gyökérgolyva, hanem a törzsön. Ugyanolyan karfiolszerű képződményeket fejleszt, mint gyökéren, és ugye annyira tönkreteszi a szállító szöveteket az agrobaktérium, mint gomba, hogy, bocsánat, mint baktérium, hogy elhal a növény. Amikor az előbb a zöldségpalántánál arról beszéltünk, hogy minden erővel meg kell előzni, hogy fertőzött növény kerüljön a üvegházunkba vagy a fólia alá, itt viszont arra kell ügyelni, hogy amikor megvásároljuk a szaporítóanyagot szőlőbe, hogy azon ne legyen, mert igenis a gyökéren kis golyvák, gyöngyszerű golyvák formájában ott található, ha fertőzött a növény, és ez megy később föl a szárra.
30 évvel ezelőtt volt szerencsém ilyen ültetvényt látni, fiatal ültetvényt, amit végül teljesen ki kellett vágni, mert az oltvánnyal behurcolták ezt. Igen. Hát egy jó 30 áros területet kellett emiatt teljesen kivágni.
Igen. Hogy hívják itt a közelbe, vagy inkább Uraszombat előtt azt a természetvédelmi területet itt Szlovéniába, Uraszombat előtti természetvédelmi terület, erdő kezdődik ott.
Hát a naturpark van, de hát az egész Muravidék területén, ami természetvédelmi terület.
Ez sajnos nem jut eszembe a neve ennek a területnek. Én ott jártam olyan ültetvénybe 6 évvel ezelőtt, ahol Kerner szőlőfajtán a tövek 70-80%-a fertőzött volt.
Azt is ki kell. Dobronok térségére gondolt,
Lejjebb.
Jó, mindegy.
Rakicsán előtt.
Hát Rakicsán előtt ott úgy Beltincé.
Igen, az.
Ott szőlő.
A hegy, ahol az erdő kezdődik.
Aha. Tehát inkább az Moreszka töplice előtt van, Bogojina, meg azon a részen ott
Bogojina,
vannak.
Bogojina, nagyon jó, Bogojina.
Az azon a részen szőlők.
Igen, ott.
Hát sajnos, igen, mindannyiunk számára ez jó tanulság, hogy alaposan nézzük meg, hogy mit vásárolunk, honnan vásároljuk, és még így is érhet meglepetés minket.
Sajnos, igen.
A másik két kép, amiről még nem beszéltünk, de alig, ha nem időközben, talán van egy hallgató? Hát, amíg kiderül, hogy velünk szeretne beszélgetni, igen, velünk, akkor engedjük őt először, ő kérdezzen. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, firma Völgyi Falubó. Én csak meg szeretném kérdezni a mérnök urat, hogyha küljön-e hozzám, hogy megnéznie a rózát, hogy virágzik.
Kedves Irma, váltam a hívását. Köszönöm, hogy megérkezett. A kész gyökeres anyagot nem hoztam magammal.
Nem baj.
Mert szerencsévre sikerült, de örömmel megnézem a fát.
Akkor jön mindjárt az adás után.
Előutás után, igen.
Jó, nyomba. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Valóban terepen kín gyakorlati szaktanácsadás. Tehát a másik két kép, amit pedig kaptunk, az egy diófa, egy idősödő diófa, aminek gajain, ágain egy ilyen sárga bevonatot lehet látni.
Igen.
És azt kérdezte a kedves hallgató, hogy veszélyt jelenthet-e ez a fáira.
Zuzmorul van szó a diófa kérgén, tömegesen megjelenő, szinte egységes bevonatot képező zuzmóról. Ez ugye nem ritka jelenség, 5-6 éve szinte tömegesen fordul elő, nem csak diófán, a bodzafától kezdve szinte minden fán, cserjén előfordul. Itt ugye azt szokták mindig kérdezni, hogy káros-e ez a növényre. Hihetetlen, és legtöbben el se hiszik, hogy nem káros ez a növényre, olyan értelemben, hogy nem a fából táplálkozik, hanem a fa kérgén összegyűlt por, egyéb a kedvenc táptalaja, ezen érzi jól magát. Erre bizonyítékén otthon én mindig be tudom mutatni a kétkedőknek, hogy a fa kerítés vas vázán ott vannak ezek a zuzmó kolóniák, már pedig ugye a vasból semmiféle tápanyagot nem tud felvenni, de a vasra rárakódó por elég neki. Közvetett módon azonban lehet, hát úgymond káros hatása a fára nézve, mert hát azért a növény minden részén keresztül lélegzik is. Ha tömegesen borítja be az uzmó, főleg fiatal fát, mert idős fánál azért a kéreg olyan repedezett, hogy ott egy összefüggő bevonat nem tud keletkezni, de fiatal fánál az előfordulat. Ott, ha van erre mód és lehetőség, akkor áztató eső után finom gyökérkefével el lehet egyszerűen távolítani. De mondom, nem parazita ez a zuzmó a növényre nézve, nem abból táplálkozik. Jó lenne tudni, hogy mi az az éghajlat változás, ami előidézte ezt a nagybani elszaporodást. Mert nyilván ez azzal van összefüggésbe, hogy valami kedvez a megváltozott időjárás miatt ennek a alacsony rendű növénynek, és ezért tud ilyen tömegesen elszaporodni.
Vagy pedig kimaradt egy munkafolyamat, amit a régi öregek meg szoktak csinálni.
Ugye a régi öregeknél a moha volt inkább a jellemző a hámlókérgű fákon, meg azért a kéregkaparás, ugye nem véletlen a neve is az, hogy kéregkaparás, főleg a pajzstetű megjelenése után jött ugye ez a mechanikai védekezés idézőbe divatba, mert ezzel a kéregkaparással a pajzstetű nagy részét is eltávolítottuk, illetve a hámlókérget egyértelműen, és akkor az olajos permetezés, amivel a pajzstetű ellen lehetett védekezni, összefüggő filmréteget tudott képezni a sima törzsön. De a durva hámlókérgű törzsön összefüggő bevonatot nem tud az olajos készítményt képezni, ezért a hatása se az.
Tehát azért pár fa esetében, egy kisebb gyümölcsös esetében azért nagyon jó, hogy ezek a régi módszerek azért nem kerülnek teljes egészében
elfeledésre. Igen, hála Isten a kereskedelem ki szolgálja a ilyen növényvédelmet, mechanikai növényvédelmet, még folytató gazdákat, termelőket, mert a kefétől még a drótkefe is ott van, de a gyökérkefe, a kaparó, három élő szerszám ott található a kereskedelembe, úgyhogy lehet választani.
Tehát akkor ezt tudja ajánlani.
Igen.
Beszéltünk már arról, hogy a hőséggel együtt megjött sajnos a viharos.
Igen.
Sokszor jégesős idő is. Mit tud ajánlani arra az esetre, ha sajnos ilyen idő csapna le ránk, mit kell tenni egy viharkár esetében? És mit egy jég esetében?
Hát ugye vihar igazán akkor tud szőlőinkbe elsősorban kárt tenni, ha a hajtás berakása a vezeték közé, a páros vezeték közé nem megfelelő időben történt, tehát úgymond laza a szőlőhajtások elhelyezkedése, ilyenkor súlyos kárt tud tenni a szőlőbe. Nagyobb vihar esetén gyümölcsel túlterhelt fáinknak ágait képes lehasítani. Olyan szélvihar volt három héttel ezelőtt nálunk, hogy egyes fákon, például a páfrányfenyőn, északnyugati részén szinte nem maradt épp levél, mert a fiatal zsenge levelet úgy leborotválta a szél, illetve torzította. Gyakorlatilag a vihar vagy letöri a hajtást, vagy úgy dörzsöli például szőlő esetén a hajtást a drót vezetékhez, ami miatt károsulhat a hajtás. Ezzel ellen ugye sok mindent nem tudunk tenni, mert a szőlő könnyen pótolja oldalrügyekből a elvesztett hajtást. Viszont van egy múltból örökölt, ma már idejét múlt módszer, amit még ma is sokan alkalmaznak jégverés után a növényeknél, ez a rezes permetezés. Ez a gyakorlat ugye akkor alakult ki, amikor csak két növényvédőszer volt a gyakorlatban, egyik a rész, másik a kén, de ma már, amikor annyi szerves hatóanyú készítmény, nem beszélve kombinált szerves és elemi résztartalmú, illetve elemtartalmú hatóanyag van, készítmény van forgalomba, ne a rezet használjuk jégverés után, mert ezzel súlyosbítjuk a helyzetet, ugyanis a réz az sejtméreg. És itt a roncsolás következtében, jégverés következtében szabaddá váltak a sejtek. És ha még ezt egy rezes permetezéssel tovább fokozzuk, ebből csak baja van a növénynek. Ezért elsősorban szürke rothadás elleni készítményeket, szerves hatóanyú készítményeket használjunk jégverés után, mert ezeknek kettő szerepe van. Egyrészt nem engedi a fertőzést, például a szürke rothadásból, sebeken keresztül ugye ez könnyen bekövetkezhet, vagy gyógyítja a sebeket, tehát ezért a szürke rothadás elleni készítményeket helyezzük előtérbe.
Reméljük, hogy erre nem lesz szükségünk.
Bízunk benne.
Kicsit még beszéljünk arról, hogy gyümölcsöseinkben a jelen pillanatban milyen munkák vannak, és melyek azok a betegségek kártevők, amikre a betegségek közül a lisztharmatot már említettünk, amire nagyon oda kell figyelni?
Kártevővel kezdem. Amikor levéltetű invázió van, akkor várható, hogy például az almamo is ugyanolyan aktívan fog majd megjelenni a gyümölcsöseinkben, almás termésű gyümölcsöseinkben, mint ahogy a levéltetű. Tehát erre feltétlenül oda kell figyelni. Ugye a védekezést itt a szexferomon csapdákhoz időzítik, a kihelyezett csapdákat az ültetvénybe, amikor megjelennek ott a molyok X mennyiségben, arra kell a védekezést időzíteni. A másik vértetű felszaporodásra a második felére a nyárnak számítani kell, és nagyon figyeljünk erre, mert amikor már vattaszerűen csüng a ágakon a vértető, ott szintén nem tudunk már semmit tenni, tehát az elején kell megfogni, és lehet megfogni a vértetőt. Kórokozók közül, a lisztharmaton kívül, ha most egy esős periódus bekövetkezne, akkor a varasodásnak lenne nagy fertőzés veszélye. Pillanatnyilag eddig még megúsztuk a varasodás fertőzést, ellenkezőleg a lisztharmatod viszont annál gyakrabban találkozunk vele. Tehát ez az a kártevő, illetve kórokozó, amire oda kell majd figyelnünk, almás termésűeknél, így a körténél is, mert a körténél az almamoly mellett ugye még a körtemo is megjelenhet, ami szintén csak csapdázással jelezhető előre, mert amikor már megjelenik az ürülék a kis almán vagy kis körte felületén, akkor már nem tudunk tenni semmit. És ugye az a régi szabály, hogy zöldió nagyság esetén az első védekezés, hát melyik zöld dió, mihoz mérjük most azt a kis gyümölcsöt, ugye?
Nincsen dió a fán.
Nincs. Hála Isten, nálunk viszont most nagyon bő diótermés van a tavalyi kihagyó év után. Talán az idén lesz dió. Dió esetén, ha már megemlítésre került a dió, ugye ez az új pár éve megjelent zöldburok, dió zöldburkát károsító szúnyog, ami ugye szinte elrothasztja a zöld burkot, de ez majd csak később jelenik meg, inkább augusztus elején, július végén, amire már a diónak a csonthéja kialakul, tehát gyakorlatilag a bél hasznosítható még, csak ez a külső rothasztó rész a zöldburkon, ez nagyon kellemetlen. És ugye hát a védekezés is dió esetén, amik általában nem bokorfa szokott lenni, hanem szép sudarat, magasra növő törzses fa, ennek a növényvédelme ugye nem egyszerű, ezért itt tanácsos leszedni azokat a zöld burkot, károsító fertőzött részeket, diókat, és megsemmisíteni, hogy minél kevesebb új fertőző forrás teljen át a következő évre.
Hát de ezt egy nagy diófa esetében nagyon nehéz megoldani.
Igen, de ugye azért azok a megszállott, idézőjelbe teszem a jelzőt, termelők, akik a diópálinkát a zöld dióból ugye készítik, azok is fölmennek azért a zöld dióért. Ilyen esetben jó, nem is olyan mértékben, de gyéríteni lehet a kártevőt.
Említette, hogy a tavalyi egyéves kihagyás után akkor önöknél diótermés lesz, hát sajnos nálunk a dióból nem lesz, de korai almafán tényleg óriási alma dömping van, ilyenkor mennyire kell megritkítani, hogy ez a kis fa megmaradjon?
Nagyon. Nagyon.
Amit az ember nem nagyon szeret megtenni.
Igen. Ugye dömping van almából, de ugyanolyan dömping van nálunk cseresznyéből és megyből, és olyan apró gyümölcs, hogy a magon szinte alig van hús, mert az a rengeteg termés, ami rajt van, víz nélkül, szinte madárcseresznye méretűek, a 7-8, meg 12 grammos egyébként normális évben fajták, bogyójú fajták is, szóval szinte élvezhetetlen a termés.
Sajnos. Hát ez sajnálatos, de fölpillantva az órára, túl sok kérdező nem volt a mai nap, de mégis elértünk a műsor végéhez. Kedves hallgatóink, önök a Júniusi Kertész Válaszol című műsorunkat hallották itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Kertészünknek megköszönöm a jó tanácsokat, a beszélgetést, és önöknek betegség és kártevőmentes szép nyarat kívánok. E műsorral egy hónap múlva jelentkezünk, addig is a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszolt.